Köszöntöm a hallgatókat, kerüljünk közelebb a matematikához. Én Olá Andrea vagyok, és ez az adás jó részt a szingularitásról szól. De nem csak matematikai és fizikai értelemben, hanem a vendégem életútja szempontjából is. Ő Németi András, a Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet kutatóprofesszora, igazán kivételes ember és tudós. Erdélyből indult, több mint egy évtizedet élt Amerikában, és 21 éve Budapesten dolgozik. Neki köszönhető, hogy egy addig Magyarországon szinte nem létező matematikai terület, az algebrai geometria ismerté vált, és ma már egy ütőképes csapat foglalkozik ezzel a Rényiben. Aki rendszeresen hallgatja ezt a műsort, tudja, hogy az itt megszólaló elméleti matematikusokat a szakterületükről, az eredményeikről, a munkamódszerükről és az életútjukról kérdezem. Ennek az interjúnak az első néhány perce kifejezetten matematikai kérdésekről szól, lehet, hogy kicsit kapaszkodnia kell annak, aki kevéssé ismeri ezt a tudományt, de érdemes figyelni, hiszen kézzelfogható példákat is hoz a vendégem. Németi András a világ vezető kutatói közé tartozik a szingularitás elmélet tekintetében. Nyilván az az első kérdésem, hogy mi a szingularitás, mit jelent matematikai és mit fizikai értelemben, bár ez utóbbiról talán többet tud az átlagember is.
Hát igaziból a kettő között átjárás van, tehát ami a fizikai értelemben, ahogy gondoljuk, körülbelül arról van szó matematikában is. Tehát a szingularitás elmélet igaziból az az elmélet, amelyik megpróbálja megérteni matematikai nyelven azokat a jelenségeket, amelyek nem regulárisak, amelyek nem úgy történnek, ahogy elvárnánk. Tehát azokat az alakzatokat, amelyek nem olyanok, amikor mondjuk a legszebbek, vagy a legsimábbak, vagy legszabályosabbak. Uh-huh. Tehát például megy egy vonal, és akkor az, ha nem törik meg, akkor azt mondjuk, hogy az egy sima vonal, de ha önmetszése van, vagy megtörik, vagy elágazik, akkor ott már szingularitás történik, és az másképp kell megértenünk. Tehát a fizikában ez rengeteg van, mert ilyen bizonyos jelenségeket próbálom megérteni, mondjuk több paraméter között, azoknak az összefüggései, általában azok az ábrák, amiket leírják, azok tele vannak töréssel, önmetszéssel, vagy akár furcsa jelensége, mondjuk a víznek a forráspontja, vagy a fagyáspont, vagy amikor egy acél rúd, mikor roppan meg egy nyomás alatt, tehát amikor valami hirtelenszerű, ugrásszerű viselkedés van. Na most a matematikában ez sokféleképpen lehet, de amit én tanulmányozok, én a topológia és az algebrai geometria közötti két területnek az összefonódását tanulmányozom. Egyik topológia az egy olyan terület, amik az alakzatokat úgy vizsgálja, hogy szabad gyúrni, nyújtani, de nem szabad eltépni. És ez például olyan, hogyha veszek egy kört, akkor azt deformálhatom valami bármilyen hurokká, de nem szakítom, vagy egy focilabdát megfogom, azt lelaposíthatom, lesz belőle egy tányér, de nem csináltak egy lyukat rajta. Vagy egy úszógumit, ha veszek, akkor azt megint a lyukból kisebb lyukat csinál, tehát mondjuk egy füles bögrét is csináltok belőle. Ez a topológia, tehát ennek hatalmas szabadsága van, és vannak invariánsok, például az, hogy a focilabdán nincs lyuk, az úszógumin egy lyuk, az ikernek való úszógumin két lyuk, tehát megvan tipikus osztályozása. Az algebrai geometria az pont az ellenkezője, az ez egy olyan terület, amelyik nagyon, az alakzatai nagyon merevek. Tehát algebrával, inkluziból egyenletekkel adjuk meg ezeket az alakzatokat, tehát olyan például, mint az egyenes, amelyik ugye elindulok egy egyenesen, nem hullámozhat később mondjuk annak a vége az egyenesnek, az egyenes mar, vagy egy kör, három pont egy kört meghatároz, az nagyon merev, ezekben hatalmas struktúra van. Tehát magasabb dimenzióban is, ahogy ezek megjelennek, nagyon sok harmónia, nagyon sok struktúra van benne, és nagyon merevek. És pont ez a gyönyörűség benne, hogy tehát a harmóniát és ezt a merevséget kell nagyon pontosan kiaknázni. És akkor a kettő között, mikor össze akarjuk ugye a két területet, a topológiát, amelyik ugye tudok nyúzni a merevséggel, akkor pont ezt az átjárást tanul. Ez nagyon két messze menő terület, de pont ez az összehangolásában van a titok, vagy az a mélység, tehát hogyha egy ilyen merev egyenletet megnézek, vagy merev alakzatot, akkor ráismerek-e topológiailag. Vagy ha topológiai információkba visszatalom, hogy milyenféle merevségek lehetnek. Na, ezeknek a merev sokaságoknak az elméletében pont ez a törések, ha megjelennek, akkor ezek a szinguláris pontok, úgy is el lehet kérni, mondjuk egy esőcsepp, amelyeknek úgy van egy csücske, ahogy pont leesik, na, az a csücsök. Tehát rengeteg olyan szingularitás van, a fizikában például a térelmélet, vagy a fekete lyukak elméletében, vagy a nagy robbanás, hogy hozzá se tudok közelíteni, de meg akarom érteni, hogy mi van abban a pontban. És akkor pont ez a merevség adja meg azt a lehetőséget, hogyha körbejárom, vagy a simma pontokról elég sok információt találok, akkor ki tudom találni, hogy mi van benne. Tehát ez mondjuk úgy is elmondhatnám, hogy van egy épület előttem, ugye egy hatalmas épület, egy tömbház előttem, körbejárom, és ha az, hogy nagyon kaotikus építész épített, akkor fogalmam sincs, mi van benne. De ha egy nagyon tudom azt, hogy egy harmónia van abban az épületben, és olyan struktúráknak, törvényeknek felel meg, amelyiket mondjuk valamennyire ki is tudom találni, vagy azokat keresem, ugye, akkor körbejárva az épületet valami információt el tudom képzelni, hogy hogy van bent. Tehát körbe ez a szingularitás, hogy lehet, hogy a szinguláris pontban nem tudok bemenni. Ha betudok is, akkor azoknak az osztályozása is érdekelne, hogy milyen törések. Pont ez a merev struktúra, az algebrai geometria, vagy a többváltozós komplex analízis. Most nem akarok nagyon technikai részekbe belemenni, vagy a mondjuk kommutatív algebrával, polinomokkal leírt sokaságok. Tehát ezeknek a merevségei adják azt a lehetőséget, hogy igenis szingularitásokat fel lehet térképezni, meg lehet oldani, ki lehet bontani, ugye, hogy mi roppant össze abba a pontban, tehát ez igaziból az én szingularitás elméletem, amelyikkel próbálok megharcolni.
A példák, amiket mondott, azok azt sejtetnék, hogy mindannak, amivel ön foglalkozik, nagyon komoly gyakorlati haszna is van, hiszen ezek a pontok kiszámíthatók, előrejelezhetők a gyakorlati életben, de nem biztos.
Nem biztos, igen. Tehát ez érdekes, mert az algebrai geometria ez nagyon új terület, és ugyanakkor nagyon nehéz terület. Tehát ennek, amíg a gyakorlati alkalmazásai úgy megszületnek, megteremtődnek, vagy eljön az a megértésnek az a fokozata, mondjuk tágabb területeken is, ahol alkalmazni, mondjuk az iparban, vagy akár a fizikában is, az idő. Tehát ez a terület, az algebrai geometria, ez a 1950-es években robbant úgy be. Tehát azelőtt is volt a hosszú. Hát mondjuk klasszikusan volt egy olasz iskola, tehát meg volt a régi, úgymond az algebrai egyenleteknek a tanulmányozása, de maga mindegy ilyen totál új eszközök, a kéveelmélet megteremt, kohomológia elméletek megteremt, tehát olyan nagyon erős eszközök teremtődtek meg az 50-es, 60-as években, amelyekkel aratott, tehát amelyek azelőtt elképzelhetetlen lett volna azokra a kérdésekre válaszolni, utána hihetetlen gyorsága fejlődött. Tehát ez a berobbanás, hát ez tükrözi a díjaknak is, és meg ugye jelen pillanatban is rengeteg nagy díj születik algebrai geometriában, de ez még fiatal, tehát nagyon nehéz elmélet, és nagyon fiatal úgymond. Tehát mondjuk a görög geometriához viszonyítva, ugye az 2000 év a különbség, tehát az úgy megérett, benne van a köztudatban, használni lehet, tudjuk, hogy hogyan kell elindulni, de ez maga még egy algebrai geométernek is rengeteget kell az elején tanulni, és ugye a köztudatban sincs annyira benne. Ennek ellenére vannak tehát egy alkalomban volt is egy ilyen, hogy az algebrai geométria sosem lesz alkalmazható, vagy így egy ilyen mondás. De ez nem így van, mert bizonyos alapszinteken, ugye a robotikában, meg a mondjuk a számítógép grafikák, de ez egy elég kezdetleges szint. Uh-huh, tehát uh-huh. Ez még nem tükrözi az algebrai geometria mélységeit. De ugyanakkor már van olyan, tehát például a kódelméletben már erősebb alkalmazások vannak a titkosításokban, mert ott is pont ez a merevség, hogy ugye önmagát javító kódok, tehát megvan, hogy ha valamennyit tudok, akkor következtetni tudok, hogy mi kéne a többi legyen, pont ahogy az előbb a szingularitás elmélet, egy kicsit másképp fogalmazva, tehát ez a merevségnek a kihasználása pont a kódelméletben, az önjavító kódok elméletében megjelenik. De mondjuk az elméleti fizikában nagyon erős. Tehát annak idején, ugye, amikor Einstein megjelent, akkor a differenciál geometria volt az az apparátus, amelyik megteremtette a modern fizikával való a térelméleteknek az elmélet, a modellezés, a modelleknek az elméletében a fő apparátus az volt, de most megjelent az algebrai geometria is. Talán nem véletlen azért, mert ugye mit szeretnénk, hogy milyen legyen a mi világunk? A mi világunk azt szeretnénk, vagy egy valós, vagy valós, mit is jelent a valós világ, de hogy hát a legbonyolultabb legyen, annyira bonyolult, hogy az emberi tudat soha végéig ne érjen, ugye? És ugyanakkor gyönyörű kell legyen, tele harmóniával, struktúrával, a leggyönyörűbb kell legyen, tehát a legmerevebb. Ilyen az algebrai geometriának a merevsége. Talán azt is lehetne, hogy melyik a leggyönyörűbb, nem tudom, tízdimenziós tér, az lesz a mi világunk, az kell legyen. És tényleg megjelenik az ugye a térelméletben is, ugye egy egységesített térelméletet próbálnak most ugye modelleket felállítani, amelyik tükrözi ugyanabban a térben a makrót, mikrót, meg különböző gravitációs erőket. Hát megjelent a tízdimenziós tér, és ugye a 3 plusz 1, a klasszikus, vagy a tér és plusz az idő, de a Hoore elmélet mellett, hogy még van egy hatdimenziós, egy új modell, amelyekben ez a hatdimenzió valós, hatdimenzió az 3 komplex dimenzió, meg pont egy Calabi-Yau algebrai geometriai tér, amelyik egy nagyon gyönyörű, harmonikus telestruktúrával. Tehát ezekkel próbálják modellálni igaziból a fizikai valóságot, tehát valahol próbálunk egy-egy törvényszerűséget megközelíteni, leírni, kitalálni, hogy az hogy is van, ugye nézem az ablakokat kívülről, na mi van oda bent, ugye. Na ebben segíthet, és igaziból megvannak, ilyen alkalmazások vannak, de hát nehezek ezek, és ez még sokat várat magára, amíg az a mélység az algebrai geometriának tényleg tükröződni fog maga a tudományban és más tudományokban, de még több, amíg ez a köztudatba bekerült.
Elképesztő távlatokat mutatott, és most ahogy hallgatom, azon gondolkodom, egy interjúban olvastam, föltették önnek a kérdést, hogy hogyan gondolkodik egy fizikus, és hogyan gondolkodik egy matematikus, tehát mi a különbség? Képekben gondolkodik, képletekben, ábrákban gondolkodik, vagy hát, hogyan?
Igen, ez érdekes, tehát tényleg a matematikusok, mindenki más. Mondjuk én szerettem a fizikát mindig is, és valamennyit tanultam is, hát most azért egy adott pontban matematikus lettem. De én nagyon vizuális vagyok. Tehát nekem, hogy azt a, nem tudom, háromdimenziós teret, vagy azokat a bizonyos tulajdonságokat, tehát valami képet alkot, általában egy matematikus, egy vizuális matematikus képeket alkot, tehát amelyeket modellálni tudom, hogy na, akkor jó, ott 5 dimenzió van, de mik az összefüggések. Az az igazság, hogy szükség van egy nagyon mély, ilyen intuitív látásmódra, amit meg kell tanulni, ki kell fejleszteni, és ugyanakkor kell fusson a ceruza, kell tudni az elméletet, kell tudni azt a technikát. Ha nem, akkor hiába álmodozunk, mert nem lesz abból eredmény. Tehát meg kell álmodjam, valahogy rá kell érezzek, hogy ott van egy összefüggés, van egy szabály, van egy törvény, amit én keresek 20 éve vagy 10 éve, és utána olyan erős technikával kell rendelkezni, hogy azt valahogy be is tudjam bizonyítani, hogy valahogy eljussunk oda, hogy a másik embernek is át tudjam adni, hogy na így van, lát, meg tudolak győzni, mert fel tudom építeni a bizonyítást. Tehát ez a kettősség a matematikus életében szükséges. Tehát az a következetes, és néha kemény, tehát mint az ember ceruzával, olvasva, és másoknak a bizonyításain végig dolgozva megtanul fiatal korában, vagy akár még 60 éves korában is megy át a cikkeken, hogy megismerkedjen ezekkel az újabb, és egyre újabb ugye, technikákkal, és utána, hogy legyen ez a szabadság, a gondolkodás, hogy elszabaduljon, hogy mi történik ott, hogy valahol a titokra, néha mindegy nagyon bonyolult keresztrejtő, hogy megyek, és nem tudom, és akkor egyszer csak úgy világossá válik, és az itt a fejbe, a vizuális térben kell megtörténjen, lehet, hogy van akinek a papíron, de na, ez a kettőségre biztos, hogy szükség van.
Épp azt akartam kérdezni egyébként, hogy ez az íróasztal mellett történik, vagy lehet, hogy sétaközben, vagy
minden,
más
bárhol,
tevékenység
sőt,
közben?
Sőt, bárhol, éjszaka, nappal, alvás közben, ébren, bárhol megtörténhet olyan ezek a hirtelen, hogy hoppá, hát erről van szó, vagy egy beszélgetés, vagy éppen én akarom elmondani valakinek, hogy hol vagyok leállva, és akkor összeáll. Istenem, itt van. Tehát a kommunikáció az nagyon fontos itt is. Tehát valakinek mesélem, és akkor két szakértő között néha egy információ, és nagyon komoly információ átviteléhez néha pár mondat elég, pár szó elég, hogy egy kulcs, hogy te nézd meg azt. Ez nagyon ledöbbentő.
Említette, hogy fiatal tudományterület ez, a szingularitás, és majd arról beszélünk, hogy milyen szerepe van önnek abban, hogy a magyar kutatók minél többen, vagy a magyar fiatalok akár minél többen megismerkedjenek vele, de föl tudja azt idézni, hogy mi volt az első pillanat, amikor azt gondolta, hogy ez a terület érdekli önt? Ezzel Amerikában ismerkedett meg, vagy már korábban?
Igen,
a Bukarest
Egyetemen? Igen, Bukarest, igaziból nem ezzel kezdtem, és talán pont az, hogy több területet végig tanultam, vagy az elején mindent tanultam, úgy elég jó diák voltam, olimpikon voltam, pont beleke, mert őket abban a csapatban, Bukarestbe, akiket ott segítettek, és tényleg plusz órák, meg kurzusok, meg körök, meg...
Ez még középiskolában, ugye?
Közép, de utána az egyetemen is. Szóval a román matematika volt Bukarestben, ugye hát az elég zárt világ volt akkor, mert ott a Ceausescu idő volt, de a román matematikusok A tanárok nagyon tudatosan építették, foglalkoztak a fiatalokkal, és mindent, amit lehetett tényleg a segítség, akik akartak azok tanulni, vagy kutatónak lenni, azok rengeteg energiát beletette az idősebb, vagy a középkorosztály, hogy mindent megkapjanak, és én ebbe pont belekerültem is ilyen kisebb csoportokban, amelyek ilyen kurzusok voltak, plusz az egyetem mellett, meg körök, meg olvasókurzus, meg szemináriumok, meg akár beszélgetések. Úgyhogy elég sok területet ismerve most is azért tudok lehet, hogy több területet összekapcsolni fogni. Tehát én topológiával kezdtem, differenciál geometriával kezdtem. Hát mindig is geométer voltam, de valahol más-más területeit. És az egyetem vége fele kapcsolódtam be az algebrai geometriába. Tehát az már ott az negyedév volt, csak akkor teljesen úgy valahogy más emberek is kezdtek segíteni, vagy találkoztam velük. Néha találkozások nagyon fontosak az életben. És akkor úgy elkezdtem algebrai geometriát olvasni, és akkor úgy mentem igaziból ki, tehát amikor rövid ideig voltam Hollandiában és az Amerikai előtt, és akkor végül vissza is jöttem Hollandiába, de az már ilyen hodzsem, tehát az már algebrai geometria volt. És akkor Amerikában lényegében algebrai geometriával foglalkoztam, akkor megismerkedtem olyan könyvekkel, meg emberekkel, meg az nagy hatással voltak rám, és akkor igaziból ez Amerikában fogalmazódott meg, vagy teljesedett ki ez a szingularitás az algebrai sokaság és a topológiával való kapcsolat, amit ugye azelőtt ugye elég sokat tanultam, és ismertem, és szerettem. Úgyhogy igaziból ez Amerika, kicsit romániai kezdéssel Amerikába teljesedett ki.
Ez melyik egyetem volt? Vagy hol,
ez Bukarestben voltam, az a Bukarest egyetem, de Amerikában az Ohio-i állami egyetem, az Ohio State University. Ott voltam igaziból végig. Tehát ez sok év volt, mert 90-ben, ugye, amikor bomlott, ugye megnyílt a határ, akkor mentem ki Amerikába. Igaziból 2000-ben egy évet, a szabatikus év volt, akkor hazajöttünk Budapestre, de 2004-ben költöztünk végleg. Tehát 14 év volt Amerikában, és az alatt úgymond a szamár létrán, ugye, mert úgy kezdtem PhD-s hallgatóként, mert úgy könnyebb volt kimenni, mert vízumot meg mindent, és akkor azt nagyon gyorsan letettem, és akkor úgy a fokozatokat rendes tanárként úgymond felér az ember a tetejére, és akkor eljöttünk Budapestre.
Már professzorként jött haza.
Professzorként, igen.
Azért az nem egy szokványos mód, ahogyan ön Amerikába jutott, ugye? Azt kérem, hogy egészítsen ki, de hogy akik a Ceausescu rendszer már kint voltak Amerikában, igen, azok hívták önt,
így
olyan
van,
tudósok
van. Nagyon,
hívták
nagyon önt. Érdekes dolog történt. Hát, szóval én kivételes helyzetben éreztem akkor is, és most is, vagy úgy visszagondolva, és én igazából magyar voltam. Én egy erdélyi székely faluban születtem, mindenki tudta, hogy magyar vagyok. Én büszke is voltam rá, tehát nem volt ez kérdés, és mégis a bukaresti román matematikától és úgymond a nemzetközi román matematikában nagyon sokat kaptam. És ez is úgy történt, hogy pont ez volt, hogy akik hamarabb emigráltak, tehát a 80-as évek, 70-es évek, hát volt olyan kongresszus, amikor kimentek nemzetközi konferenciába, nagyon sok román matematikus is egy se jött haza meg. Tehát voltak nagy hullámokban, és utána meg tényleg le volt minden zárva, nagyon-nagyon nehéz volt emigrálni, kimenni Romániából. De ez a jó, nagyon jó top matematikusok, román matematikusok, amikor 90-ben megnyílt a határ, akkor feltérképezték a fiatal matematikusokat, akik az országban vannak, és akiknek segíteni kell. Ugyanabban a szellemiségben, amit mondtam az előbb, ami történt a Bukaresti Egyetem, vagy ebbe a kutatóintézetbe, amelyben 85-ben bekerültem, 85 és 90 között a román kutatóintézetbe. És akkor nekem is egyszer csak jött Henry Moszkovistól, egy nagyon nagy matematikus az Ohio State-ről, jött egy levél, hogy kedves András, mindent megteszünk annak érdekében, hogy kijöjj PhD programra, írd meg, hogy akarod-e, szeretnéd-e, csak tátottam a számat. Persze szinte egyszerre jött a kollégáknak is, akit ott ismertük egymást, hát, és akkor hát úgy értettem is, hogy na mi történt, de annak is örültem, hogy benne vagyok ebben a lehetőségben. Szóval én a Ohio-ra nagyon szívesen emlékszem, mert kedves emlékeim vannak, de hát ott voltam mindig is. Utána úgy volt egy ilyen, hogy esetleg más helyre is menni, akár a keleti part, nyugati part, erősebb egyetem. Ohio State se volt rossz egyetem. Jó egyetem volt, de az igazság, hogy az emberi fejlődésben, hogy az ember, ahogy ezeket a ugrásokat, ahogy a szingularitásokat átlémi, időre van szüksége. Tehát lehet, hogy nekem is idő egyszerűen, hogy Amerikát megszokni, vagy az amerikai élet, vagy az amerikai kutatás, vagy az amerikai, lehet, hogy pont egy ilyen picit csendesebb város, utána gyerekeink születtek, két gyerek, ott született két gyerekünk ugye Amerikában, tehát pont lehet, hogy ez a ritmus volt az a megfelelő, nem pedig egy New Yorki, vagy egy Los Angeles-i pezsgő, akár erősebb kulturális, vagy akár matematikailag is sokkal erősebb, mert lehet, hogy az ember megtörik benne. Tehát nem tudom, így jött a sors.
Németi András a Rényi Matematikai Kutatóintézet professzora a vendégem, jó részt neki köszönhető, hogy az algebrai geometria meghonosodott Magyarországon, életútja is rendkívül érdekes, egy kis szünet után folytatjuk majd a beszélgetést erről.